áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és feszethetetlenek ő előtte szeretet által. Hallgassa meg a kedves gyülekezet Isten igéjét, úgy, ahogy a Szent Rendezőség mára nekem kijelölte a Márk evangélista általi az evangélium 4. fejezetéből, a 35. verstől. Az új bibliofordítás szövegét olvasom. Márk 4.35. Ugyan ezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen volt a hajóban, de más hajók is voltak a nyomában. Nagy forgószél támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass és lémulj meg! És elállt a vihar, egészen csendes lett a tenger. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Mielőtt ez a viharos utazás megtörtént volna, előtte jó néhány tanítás hangzik el az Úr Jézus ajkáról, elmondja, kik az ő igazi rokonai, beszél a magvetőről, a sokféle talajról, mondja, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről gondolja, hogy van, beszél a mustármagról, Isten igéje növekedéséről. Először mindig jön egy elmélet, aztán jön a próba. Így van a ti életetekben is. Van bibliaolvasás minden reggel, aztán estig jön a próba. Este olvasok a Bibliát, és reggelig jön a próba. Még álmunkban is. Én szenvedélyes sakkozó voltam. A láger, minden láger legjobb sakkozója voltam, és amikor hazatértem Magyarországra, balga voltam, elhittem az ördögnek azt a suttogását, hogyha én remekelni fogok a sakktudásommal, akkor a kommunisták, az elvtársak is majd jobban fognak tisztelni. Úgy felnyemeltem az álmosdi úttörő fiúlány, meg felnőtt csapatot, hogy minden díjat elnyertünk. Kapott a sportkör ezelőtt 25 évvel 10.000 forintot, nagy pénz volt, ennyi, mint mostan 80 vagy 100.000. Persze a tanács ugye learadta a sikert, megvettek jó néhány lába sört, és hogy ne érezzék a lelkismeret furdalást. Nagyon kérdezek, egy pohára én is igyak meg, hogy mondják, hogy én is kaptam belőle. És büszke voltam a sok tudásomra. De nagyon megrémültem, amikor az utcán találkoztam az egyházügyi titkárral, aki engem állandóan fenyegetett az utazásaimért, a bibliai levelezésemért, és megállít, kezet nyújt, marátságosan, sose mosolyogott rám, csak vicsorgott mindig. Zimányul, gratulálok a győzelméhez. Benne volt a Debrecen napban, hogy a levelezési sok válogatottban Debrecen válogatottja, és Zürich Basel együtt Debrecen ellen legyőztem az ellenfelemet, és én hoztam az első két pontot. Mikor azt mondta, gratulálok Zimányul, tudtam, hogy az ördög markát fogom. Már akkor megrettentem. Ez már, ha ez nekem gratulál, akkor bajban vagyok. Adj, jó, mit sétál. Aztán következett egy istentisztelet álmosdom, a sátán most már egészen közel jött hozzám a sakkal. Szabad sakkozni, aki csak sakkozik, de nekem szenvedélyem volt. És ahogyan mondom a prédikációt, a sátán súgja, ott a húszára nem úgy kell lépni, hanem sakkot kell valami, majd azt mondtam, hogy kedves testvérek, stb. Sakk. Már akkor láttam nagy bajban. És akkor megfogadtam Istennek, nem sakkozok többet. Megmondtam a sportkör elnökének, visszaadtam mind a 12 sakkészletet. Én lejátszottam az összes sakkvilágbajnak minden játszmáját, utána játszottam. Elméletileg annyira fel voltam készülve. Aki ért a sakkot, csak azt megértem, hogy mondok, hogy csak a spanyol megnyitásban 200 változat van. Ez egy kompjúter fej kell hozzá. Állandóan gyakorolni kell, csak úgy lehet győzni. Engem teljesen lefoglal. Majdnem besakkoztam magam, bemattoltam a szószéket. És akkor mondtam a feleségemnek, soha többet nem sakkolok. Azt mondta a Jámbor Rének, hogy miért teszel ilyen fogadást? Te nem tudsz sakk nélkül élni. Na kaptam egy tördöfést a feleségemtől. Odaadtam a sportkör elnökének a sakkészleteket, a sakkönyveket, mondtam, nem sakkozok többet, egy tanár volt. Mindig ő írta fel, hogy kiállít arra. És fenyegette a gyerekeket. Ő volt a sportkör elnök. Azt mondta, Józsi bácsi, te nem tudsz sakk nélkül élni. Ezek a döfések nekem segítettek, mert megszégyenítőek voltak. És azóta, hát ezek már 25-30 éve, Azóta kétszer sakkoztam álmomban, mind a kétszer feljöttem, és tiszta víz voltam. Nem tudtam, hogy mi az, amit nekem most nem lehet. Nem tudtam mindjárt kapcsolni. Feljöttem, mert álmomban sem foghatom meg a figurákat. Eljött hozzám a megyei sportpártitkár. Zimányi úr, álmos nagyobban kiemelkedett. Mióta maga nem vezeti, tönkrement a csapat. Nézzem. Felszólítom, hogy vegye vissza a sakk vezetést. Tudja, milyen hosszú a kezünk? Minden ostoba kommunista ezt mondja. Azt mondtam neki, hogy van egy könyvem, éppen ott használom ahol, titkárul, fekete fedele van, és van vele egy mondat. Alant vannak örökké való karra, hogy egy picit hosszabb, mint a magáé. Elküldtem. Fenyegettek, bejött a helyi pártitkár, és annak is, az is ezt a szöveget mondta, hosszú a kezünk is, jó hosszú kezünk van, csak másnak. És azóta az Isten kegyelmében nem is tudnék sakkozni. Megszabadított, meg szenvedély, ez is minden válhat szenvedélyé. Milyen jó, hogy az Istenetről megmentett. Most jön a próba. Nekem is jött azóta sokszor a próba, mondom, sokféle fenyegetésben. Először megtanít az Úr, azután jön a próba. Egyetlen egy leszke van ebben az egészben. És pedig az, hogy mindig együtt lenni a mindenható Jézussal. Hogy kicsoda ő, azt majd megmondom a végén, hogy én hogy fogalmaztam meg, de most ezt a leckét meg kell tanulni. Mindig, mindenütt együtt lenni a mindenható Jézussal. Elolvasok nektek egy Zsoltár verse, és pedig a 73. Zsoltárból, és ebben egy, itt van az egész üdvösség menetrendje. Ez, aki megérzi és gyakorolja, az biztos üdvözül. 73. Zsoltárnak a 23. versét olvasom. Nagyon rövid, de ebből a menetrendből egy mondatot sem lehet kihagyni. De én mindig veled leszek, te fogod jobb kezemet, találkozol vezetsz engem, végül dicsőségedbe fogadsz be. El kell tehát dönteni. Én mindenkor veled leszek. Te fogod a jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz, végül üdvösségedbe fogadsz be. Hát most kihagyunk bármit az első háromból. A negyediket nem mondhatjuk el, hogy dicsőségedbe fogadsz be. Én mindenkor veled leszek, ez vonatkozik az élet minden területére. Te fogod a jobb kezemet. Nekem nincs szabad kezem. Nem tudom, mennyire ismeritek Vasmannének az írásait. Sokat kínoszták a kínai kommunisták ezt az embert. Utazott egyszer vonaton. Ez Kínában a szomszéd 3000 kilométerre, vagy 10000, az még szomszéd. Majdnem oda lehet kiáltani. És amikor utaznak, akkor mindenki felszereli magát különféle társas játékkal, ugye a hosszú éjjel-nappal utaznak. Vasmanni a Bibliáját vitte magával, egyszer az egyik ilyen utascsoport oda szól neki, hogy jöjjön már ide, eltárs, mert hiányzik egy valaki a kártyapartjúr, négyen vagyunk, öt kell. Azt mondja, oda mennék, de nincs itt a kezem. Hogy nincs itt? Odaadtam a názáreti Jézusnak, és most nem akarja visszaadni erre. Olyan jól megfelelt. Nem értették egészen, mert jámborak voltak, de megmagyarázta neki. Odaadtam a názáreti Jézusnak, és most erre nem adja vissza. De jó lenne, mindenki megtanulná. Az előbb megsértettem a kedves Molnár testvért, mert 20 forinttal tartoztam neki, véletlenül 30-at vett, kimondom neki, mindig így szoktad, de nem sértődött meg, mert jámbor keresztjén. De milyen jó, hogy a kezünket csak tiszta dolgokra használjuk. Sokan imádkoznak másokért, és nem tudják, hogy vétkeznek. Nem szabad imádkozni, amíg nem tiszta a kéz. Benne van a Bibliában, tiszta kezeket emeljetek fel. Amikor foltopadnak a kezemet, a bűnnyomai ott vannak, elkezdek másokért imádkozni. Nem vakmerőség ez? Tudjátok, mondok egy példát. Én így értettem meg, magamnak magyaráztam meg. Én elkezdek a gumicsúzlival lövöldözni, belőlem a szomszédok ablakait, jönnek és ordítanak az apával, kiabálnak miattam. Elmennek, apám jön hozzám, mérges, azt apukám, megyél már nekem egy biciklit, úgy megérdemlem. Kapsz egyebet. Mi is így csinálunk. Védkeztünk egy sereget, a kezünk szennyes, akkor most pedig anyámat, apámat, ez meg az legyen, adj nekem egy jó félet, egy gyöngét feleséget, elkezdünk éregetni. Nagy dolgokat. Tiszta kezeket kell felemelni. Az én kezemet beszennyezte a sakk. Én a sok figurákat nem foghatom meg többet. Mert nekem szenvedélyem, nekem bálványom volt. Ez a 73. Zsoltár vers, ez egy 3000 éves írás. Sokan már elkésnek 3000 évvel. Ez nem Dávidé, Aszáfé. De Aszáf is jól tudta a menetrendet. De én mindig veled leszek, te fogod a jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz, aztán üdvösségedbe fogadsz be. Ha én betartom az első háromat, a negyedik biztos. Üdvösségedbe fogadsz. Nagyon sok betegnek elmondtam a gyülekezetemben, amikor mondták betegem, majd a jó, hogyha magához lesz. Nincs jó, hogyha is nem lesz magához. Hol az első pont? Volt egyszer az életedben, hogy eldöntötted, hogy mindig veled leszek? Nem. Odaadtad a kezedet? Nem. Tanácsa szerint értél? Nem. Hát mi az, hogy akkor még befogad? Ez a menetrend. És tessék most eldönteni, nincs értelme itt lenni. Tessék hazamenni ebéd után, még az ebédet egyétek meg. Nincs értelme itt maradni, hogyha nem döntöttem el, hogy én mindig veled leszek. Sokan szórakoznak. Ott Mirénházban feljött hozzám egy fiatal ember, akinek a mennyasszonya már várja abba már, de még egyben van, de már a gyerek nem sokára, hamarabb megjön, mint az esküvő. És kezdi beszélni, egész vidáman kedvesen ezt a kapcsolatot. Mondtam, ide figyelj ember, nekem nagyon kevés időm van. Én már a küszöben állok, 78 éves vagyok, beteg is vagyok. Ide jöttél szórakozni. Ha úgy jöttél volna zokogva ide, és melled lesz verve, hozta a mennyasszony is, és előtte tőle bocsánatot kérdezik az Istentől, akkor beszélnék, hogy elküldtem. Nincs értelme, eljön szórakozni. Tessék nekem tanácsot, vagy mi vagyok tanácsot? Eszébe sincs, hogy Isten tanácsát fogadja meg. Én kérlek titeket, hogy ezt határozzátok el. Én mindig veled leszek. A tanítványokat az mentette meg ebben a viharban, hogy vele voltak. Ezek jó halászok voltak, ismerték a tenger, gyakorlatok is volt, nem segít. Az mentette meg őket, hogy vele voltak. És szeretnék megbátorítani mindenkit, aki ezt a döntést megteszi, hogy mindig Jézussal lenni, mindig, minden helyzetben. Hogy nekünk is szól az a kijelentés, amit Jézus mondott, hogy sok próféta és király kívánta hallani, látni, amit ti látok, hallottak, és nem kapták meg. Nekünk sokkal több van az, amit azt látnak volt meg a többieknek. A nagy titok, amiről mi tudunk, a keresztnek a titka, az angyalok előtt is még mindig egy rejtély. Ők ott látták az Atya dicsőségében a csodálatos fiút, aztán ott látták leköldösve, tömiskorodat, megköbdösve, megverve, kiszegezve, és egyetlen angyal sem érthetni meg, nem értették meg ezt. Most mondok egy olyan dolgot, ami engem örömmel töltött el. Néhány gyermekkel beszélgetem, már elmondtam, már sok beszélgetésem volt. Amikor Ézsaiás könyvének a 6. fejezetében arról van szó, hogy Ézsaiás feljajdul, mert tisztátlan az ajka, akkor egy szeráf az oltáról levesz egy parázsot, fogóval fogja meg. Nem kézzel. Azért, mert az a parázsot az oltáron, az két dolgot jelképez. Isten izzó gyűlöletét a bűnnel szemben, és izzó szeretetét a bűnös iránt. Az angyalok egyiket se ismerik. Az angyal nem érhet hozzá, mert nem tudja, hogy Isten, nem tud, hogy Isten haragszik rám. Az angyal nem tudja, mit jelent, hogy vétkeztem. De azt se tudja, hogy nagy irgalomban részesültem. Megbocsátta nekem, hogy Isten is feloldozott. Ezt sem tudja. Ezért kézzel nem foghatta meg. Csak fogóval. Nem érhet hozzá. Ez a mi csodálatos titkunk. Ott állhatunk Isten előtt, a haragja előtt, de bűnbánattal, bűntudattal, és elmehetünk feloldozva, eredjen is többé ne vétkezzél. Emlékeztek arra a bűnös asszonyra, aki berontott egy farizeus házába, vagy esre, és ráesett a Jézus lábára, ahogy a kereveten feküdt. És nem szólt egy szó se, csak sért. Nem kell magyarázni. Jézus szerintem mondta neki, eredjen békességgel, és megbocsátottak a bűneit. Feloldozta. Testvérek, sehol se jó Jézus nélkül, mindenütt jó Jézussal, akármilyen állapotban vagyok, csak hozzá menni. Rettenetes ének az, amit énekeltek a fiatalok, hogy mindenütt jó, de legjobb sehol. Nekünk mindenütt jó Jézussal, sehol sem jó Jézus nélkül. Amikor Ábrahám indul Egyiptomba, fél egy kicsit, Isten azt mondja, ne félj, mert én veled leszek. Nem Egyiptomba lesz a dermes. Sosem a helyzet, a körülmények a veszélyesek, hanem az, hogy nem vagyok az Úrral. Én voltam a kamrából, kivégezték az embereket, kétszer vittek le. Nem volt veszélyes. A test meghalt, de meg voltam mentve. Rengeteg veszélyben. Tudtam, hogy Jézussal vagyok, nem vagyok veszélyben. Ha elhagyjátok, elengeditek Jézus kezét, a legbiztonságosabb helyen is veszélyben vagytok. Volt egy nagyon kedves és konfirmandus lányom, annyira szerettem. Olyan volt egy kis gyönyörű virág. Megkonfirmált. Szülei nagyon... Nagyon rosszul érzek, apja mindig részeg volt, úgy sajnáltam, mindig megverték otthon, minden kicsiségért. Mikor elment ipari tanulónak magamhoz hívtam, és szépen beszéltem vele, 14 éves volt, ahogy lehetne figyelmeztettem a sokféle beszélre, amely fiatal lányra vár. 16 és fél évesen bejön az irodámba sírva már. Nagy volt a poszak, és mondja, hogy apám, anyám kikergettek, nincs hova menni. Tessék rajtam segíteni. Elmentem vele, sok könyörögtem. Szinte letérdelve az apának, anyának, hogy fogadják vissza. Visszafogadták. Elengedte az Úr Jézus kezét. Nincs védve senki, akármilyen ártatlannak látszik, és tudja magát. Hogy lehet szembeszállni Jézus védelme nélkül azzal a hatalommal, azzal az ördöggel, a sátán, aki az angyalok egyharmadát el tudta csábítani? Mekkora hatalom, mondjátok meg? Miért mondja a Biblia, hogy mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit elnyeljen? Aj, de ostoba az az ember, aki azt mondja, hogy majd én elbírok vele. Én meg tudok állni. még a hívőknek is szól a figyelmeztetés, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. A következő, amit mondanom kell, hogy minden út és minden cselekvés, minden dolgunk bűn, ha nem az Úr Jézussal vagyunk együtt. Aki Jézus nélkül él, aki elengedte Jézus kezét, vagy nem akarja elfogadni Jézus megtartó kezét, az önmaga ellen halálosan védkezett, de a környezet ellen is, mert rengeteg áldást kapott volna Jézussal együtt, és tudta volna továbbadni, így nem kapja. Tegnap beszéltem volna a fiúról, hogy átkozta meg a szüleit. A szülők nem tudtak neki semmi valóságosat adni. Mit ért a ház, a gépkocsi, az autó, a betétkönyv, mit ért ott a halálos ágyon, mit ért? Nyomorult szívével csak átkozta a szüleit. Volt egy ember, aki nagyon hosszú utat tett meg Afrikából, Jeruzsálembe, hogy megtalálja az élő Istent. Aztán Isten oda küldte hűszolgáját, Filipet. Alázatos volt ez a pénzügyminiszter. Érted, amit olvasol? Most, ha én újságot olvasnék, és ide jönne mondjuk a Molnár testvér, mondanám, hogy Józsi bácsi, érted, amit olvasol? Mondanám, elég gyorsan haza. Ugye, hát milyen kérdés ez? És nem sértődött meg egy kopott, izzadt ember, egyszerű, azt kérdezi, érted, amit a kérdezi a pénzügyminiszter. Hogy érthetném valaki meg nem magyarázni? Ő élt fel. Az alázatosság a kulcs minden jóhoz. És akkor elkezdi neki magyarázni az írást, Jézusról volt szó. És abban a pillanatban, itt szól a főember, nem abban a pillanatban, jóval később, a döntő pillanatban. Hát itt a víz. Mit látom, hogy meg kell ezt elkezdeni? El akarom temetni a múltamat, nem ez a bemerítkezés. Eltemetem a múltamat. Új ember jön fel. Ha hiszed, hogy Jézus a Krisztus ehhez, hiszem, bemerítette, eltemette a múltját. Ez az ember megragadta az alkalmat, és ezt a kezet fogta meg, és így ment haza. De előtte történt valami. Megállította a szekeret. Nem lehet vízbe ugrani a szekerről. Megállította a szekeret, felszálltak mind a ketten. Itt is vannak, akik most száguldásban vannak. Állítsátok meg a szekeret. Én nem tudom, mifelé száguldok, csak sejtem. Érzem az érzések illatát, de van egy kis tapasztalatom. Állítsátok meg a szekeret. Le kell szállni. És ha van eltemetni való, temessétek el. Bűnbánattal, igazi terezelemmel. Szeretnék, mint új ember kijönni. Nem, hogy valaki azt higgye, hogy mint az a kis lánya vonaton, hogy újjászülettem, amikor megkereszteltek. Majdnem így gondolkodik sok reformám, és konfirmáltam, urvacsadálnak, rendben vagyok. Nem. Tettem fogadalmat az Úrnak, ez is kevés. Mindig veled leszek, döntsétek már el. Adjátok oda a kezeteket, és csak a tanácsához igazodjatok, akkor biztos az út hazafele. Na most, ha az Úr Jézus adta meg az irányt, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz vihar. Egyszer megállította egy prédikátort, aki nagyon ostobán prédikált, pedig öreg ember volt, majdnem olyan, mint én, de nagyon ostoba volt. Én is csináltam a ostobaságot öregkoromban, de ez nagyon ostoba volt, ezt prédikálta. Gyermekeim, térjetek meg, és boldogok lesznek. Hát ez nem igaz. Mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy fegyvert hozzak. Attól kezdve, hogy a szívünket odaadjuk, megkezdődnek a viharok. Megkezdődik a harc, a próba. Van sok gyönyörű öröm, én úgy énekelek magammal, hogy otthon vagyok, egy úgy hallja senki, legfeljebb legyek fogalmatlan, mert nem bírják a dallamot, de én énekelek. Mert nem bírok nem énekelni. Járkálok, és beszélek az Úr Jézussal, olyan boldog vagyok. Aztán feküdni kell az ágyon 8 hétig, ordítva éjjel-nappal, mert nem elvisel nappal. Ez is jön. Sok minden. De mindig keresztül visz. Nem igaz, hogy ha megtérek, semmi bajom nem lesz. Ez nem igaz. Feltétlenül jönnek a próbák. Vajon miért mondta Pál most, hogy amaremes harcot meghalszolta? Nem azt mondta, hogy végig sétáltam az életet. Nem. Tele volt sebekkel, elsorolta, miket kapott. Emlékeztek rá? Hányszor kapott 41 hiány, mert a zsidóknál megvolt szabva, hogy csak 40-et szabad elvitni az ember, nem hogy hibázzanak, hát mindig 39-et vertek rá, az alaposan. Benne volt a 40-edik is, meg volt csomagolva. Pál ezt megkapta, és sok egyemet még. Veszélyben volt mindenit. Nem azt mondta, hogy de kényelmesen értem. De mindig veled vagyok. Jön a vihar, és a vihar után, mikor lecsendesítik, egy boldog, csodálatos időszak jön meg, aztán meg jönnek újabb próbák. Minden apostol vértanú halált halt. Egyik se bánta meg. Sokan vannak, nem panaszkodnak. Mikor Lázárt elvitték az angyalok, egy szóval sem azt, hogy nagyon sokat szenvedtem oda lent, a kapuhoz kivezve, a kutyák nyalták a semeimet. Nem. Annyira vigasztalódott, én csodálkoztam azon, mikor Ábrahám és a pokolban lévő gazdag beszélgetnek, hogy Lázár miért nem szólt közben. Ezen annyit töprengtem. Hallja a beszélgetést. De annyira tele volt vigasztalása, hogy nem figyelt oda. Nem tudott szólni, mert kapta rengeteg vigasztalást. Megmondtam rá, hogy gyötörőd, most pedig vigasztaltatik. Sokkal több, amit kapunk. Mikor a feleségem meghalt, láttam azt a fényes arcot, csodálkozó szemét, hogy belelátott az örökké valóságba. Úgy irigyeltem. Amit kapott, senki nem vett el már tőle. És örökké az övé. Tudjátok, amikor jöttek az iskolába, a nyári vokáció lapjai, gimnáziumba és kereskedelmi iskolába, a rostoma osztálytársaim felírták nagybetűkkel vakáció, lerajzolták a tanárok a földig érő fülekkelnek hasonlókat. És mondtam, minek örültök? Szeptember elsőjén vissza kell jönni, megjön a matematika, történelem, sok egyéb. Minek örültök? Annak a két hónapnak. De ott lehet örülni, mert örökké tart. Sose veszítjük el. Most azt is el kell mondanom, hogy minden nap és minden óra hoz újabb próbát. És szeretnék most valamit mondani, amit nem bánom a felétek, akinek szerúdája van. És pedig az, hogy nem tudom, ha Jézusra indulok, ha parancsára indulok, én nem tudom, hogy mi lesz út közben. Nem közli. Nem tudom, hogy mi vár a túlsó parton. A gadarai megszállottak várták, két démoni lélek várta őket. Elég, ha az Úr Jézusra utazom, tökéletesen elég. Én mikor megírtam azt a nagyon kemény levelet Sztálinnak, megmondtam a feleségemnek, hogy elmegyek, nem mondtam, hogy hova, és hogy mit csináltam. Azt mondtam neki, 9 km gyalogoltam a gyülekezetemből, Beregszálltig, levittem a levelet. Azt mondtam, hogy nem jövök vissza, annyit tudjál, hogy a férjed elesett a legjobb harcéren, és érdemes volt. Átadtam a levelet, biztos voltam, mert egy órán belül agyon lőnek. De a kapitány jól zavarban volt, nem tudta a feltudni, hogy Moszkvában ötlődik előbb agyon vagy engem. De tudtam azt, hogy egy nagyon jó harcére indulok el, aztán el is kellett menni. És most itt lehetek. Akik engem fogva tartottak, már hol vannak. Nem tudom, hogy mi van út közben, csak fogadja szó. És nem tudom, mi vár a túlsó parton itt a földön. De azon a parton tudom, hogy mi vár. Dicsőségedbe fogadsz be engem, ez biztos, hogy így van. Jónás elfutott az úrtól, az parancsolattól, és egy rettenetesen gyötrelmes utazásba került a hal gyomrába. Hát ez egy élő tenger alatt járó, nem olyan kényelmes, gyilkos, meg sötét, nem volt világítás, sok minden nem volt. Csodálatos módon életben maradt, kivetette a hal, ezt is érdemes megjegyezni, annyi fele prédikálok most egy textus volt, elnézést kérek, ha eltérek pont még a Mártól, de benne van. Milyen különös ez, hogy így van a Bibliában. És szólt az Úr a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Az ostoba nagy hal első szóra szót fogadott, pedig jó kis falat volt, kivetette. De az a három napig Jónás hánytolódott, és nem ért Ninivébe, mit gondoltok, hogy azon a hány ember halt meg 120 ezerből? Azok elvesztek Jónás miatt, és nem hallották az üzenetet. Jónás késedelme sok ember számára ekkora veszteséget jelentett. Én megtanultam azt, hogy minden út rettenetes Krisztus nélkül, és a leggyötrelmesebb út is jó Krisztussal. Volt egy időszak, amikor egy ilyen mondás volt, ezt a filozófusok találták ki, hogy Isten megteremtette a világot, de azóta alszik. Ez egy gúnyos amerikai tudományos csoportnak volt a megállapítása. Nem szól bele semmibe, ezt akkor mondták, amikor a németek égették a zsidókat. Isten alszik, nem lát semmit. Nem aludt. Látott mindent. Nem alszik Izraelnek őrizője. Most az a kérdés, hogy miért is támadt ez a vihar a tengeren? Azért ezt a démonok csinálták, ez egy ördögi erő volt. Fölkavarták a tengert, az alvó Jézust akarták megölni, hogy ne legyen Isten bálánya. Ez egy próbálkozás volt, hogy ne menjen a keresztre. Meg kell ölni előbb. A keresztpár is, mikor fent volt, mit hallott lentről? Ha Isten fia, hogy szállj le keresztre, akkor hiszünk. Ez volt egy ilyen kísértés. Ha most lejössz, akkor egész Izrael leborul előtted. De neki ott kellett maradni az oltáron, én értem is, meg te érted is. Nem szállhatott le. Meg akart ölni az Isten fiát, de az Úr Jézus lélekben nem aludt, csak a teste aludt. És most ez a legszomorúbb része a történetnek. A tanítványok megvádolják az Úr Jézust, olyan kegyetlenül, olyan gonoszul. Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Eljött azért, hogy örökre megmentse őket. Vállalta a poklok poklát, az atya haragját, átkozottá, sőt átokká lett, ezt vállalta. És ezt merik mondani, nem törődsz velünk? Fiataloknak szólok, főleg lányoknak, mert őket érinti érzékenyebben. Nem mesét mondok, tapasztalatról beszélek. Nem tudnám megmondani, hogy hány lány nem ér meg személyesen. Józsi bácsi, nem értem az Isten szeretetét. Én megtértem ekkor is akkor. Mióta imádkozok egy hívő férjét, és nem ad nekem. Mindig megkérdezem, hogy ha valaki leszel neked egy jó nagy darab friss kenyeret, elébet teszi, aztán kész egy morzsát, azt mondja, morzsát, azt nem adok. Hát ha én megértem az Úr Jézus, az örökké való szeretetet, mit jelent nekem egy nyomorult, nem sokára elforradó férfi szerelme, mit jelent? Az Úr Jézus nem aludt, vigyázott rájuk. És amikor mondja nekik, hogy nincs hitetek, hogy vettök én kis hitűek, ez nem annak szólt, hogy féltek. Természetes dolog a háborgó tengeren félni. Nem józan dolog legénykedni. A fájdalmas panasz annak szólt, hogy tudtátok elhinni, hogy hagylak elveszni? Hát milyen hitetek van? Mindenkinek szólok, akinek ilyen csalódásai vannak. mindenkinek szólok, akinek ilyen csalódásai vannak. Nem tudom, nem fogom soha elfelejteni azt a segédlelkészét, akivel Debrecenben éppen a püspöki palota előtt találkoztam. Akkor jött ki a hivatalból, valami ügye volt. És így jött ki. Ismertem, mert a lányaimmal tanult együtt teológián. Megállítottam, mi van magával? Csalódtam az Istenben. Rettenetes volt hallani. Mivel csalód? Olyan biztos igéjén voltak, hogy bizonyos mondjúság, így Nagy János engem lesz feleségül, és a kis Ilonkát vette. Magát a saját szíve csalta meg, minden igét oda csavarta Nagy János köré. Az úr belesre szólhatott. Rettenetes, azt éreztem, hogy tud maga prédikálni, hogy fog esetni fiatalokat. Egy olyan Isten nevében, aki megcsalta magát. Nem is volt már normális. Csalódtam az Istenben. És csalódott a saját maga szíve ígéreteiben. Elmondtam egy pár beszélgető testvéremnek, hogy úgy kell vigyázni az igékkel. Ne tekergessétek a Bibliát. Recsésen prédikáltam, hogy volt egy nagyon kedves fiatal pár. Nekem vagy 600 kazettát ajándékoztak már. Hát ez egy derék emberek általában, ugye? Aki ennyi kazettát ad. Hívő emberek voltak. Volt egy aranyos is gyerekük. Fiatal asszony várta a másodikat. Volt egy kislánya már, és várta a második babát. Azt mondja nekem, kérünk a templomba, Józsi bácsi, annyi ígéretem van, fiam lesz, és Áronnak fogják hívni. Sokan ott álltak, mondom, hogy mondhatsz ilyet? Hogy mondhatsz ilyet? Isten nevére hozó szégyen, de Áron lesz. Hát nincs ilyen, nem is mit beszélni, nem normális. Kapom egy táviratot, hogy ezt a regészségben megszületett 60 centi, szóval visszaírtam, hogy bocsánat, nem ezt előtt meg, hanem Áron. Minden Áron Áron, nem semmi Áron Áron. És aztán megírtam egy hosszú levélbe, hogy Isten nevére hoztál gyalázatot. A gyerek nem hívás benne, hanem te ostoba szíved. És örüljön, Eszter, nem érdemed meg az Eszter, mert minden Áront akartál. Nem szabad így. Nem szabad. Vigyázni kell az igére. Fiúkkal is megtörténik, de főleg lányokkal, úgy igazgatják az igét, a maguk gondolataival, telesugálják. Nem szabad. Az ördög olyan szívesen magyarázza a Bibliát. Jézusnak mindjárt elkezdte magyarázni, a Zsoltárokból. Hát meg van írva, hogy kézen hordoznak az angyalok. Te nem tudod meg lábalat, mert ugorj le! Tudni kell, hogy melyik ígér, hogy kell érteni. Egy biztos, ha az Úr Jézus nincs ott a hajóba, és én úgy megyek, akkor bajban vagyok. Nem emlékszem, most már őszintén megmondom, hogy ilyen esti szolgálatban elmondtam erre. Elmondom, hát ha vannak, akik nem hallották, amikor a debreceni rendőrőr vagy vallatott engem is, megkérdezte, hogy hát akkor mi lesz én velem, Zibán Júri, ateista vagyok. Én azt szépen mondtam neki, szeretettel, hogy őrnagy úr, én még nem találkoztam ilyen rendes rendőrrel, de így, ahogy van, így megy a pokolba. De értse meg, ateista vagyok. Most már tudja, hogy mit kell tenni. Így, ahogy van, így megy a pokolba, ha nem hisz az Úr Jézus Krisztus, ha nem lehet más mondani. Ha nincs ott a hajóba Jézus, úgy indulok el. Hajómat elindítom is Jézus nélkül. Egy irány lehet, csak a pokolba. Milyen fájdalmas mondat ez, hogy nem törődsz azzal, hogy elvesztünk? Most van egy kérdésem hozzá, tehát nem kell hangosan válaszolni, csak belőle. Elveszhet-e az ember Jézus mellett? De előbb azt mondtam, hogy nem. Most meg azt mondom, hogy igen. Júdás nem veszett-e? 3 éven át, éjjel-nappal látta az élő Istent emberi testben. Tökéletességet látott. Jézus mellett volt. Felruházta az Úr csodatevő hatalommal. Júdás ördögöket űzött, halottakat támasztott, prédikált. Mégis elveszett. El lehet veszni Jézus mellett, ha a szívet sose adjuk oda. Azon a napon majd fog hangzani, fogják mondani. Csodákat tettünk a te nevedben, ördögöket űztünk. Én meg azt mondja, távozatok, ti gonosz nevű, sosem ismertelek. Mert a Bibliában az ismerés szó, az a teljes egységet jelenti. Ismerte Ádám feleségét, Évát és szülte fiát Kaint. A teljes egység, ez az ismerés. Ha én nem vagyok egy az Úr Jézussal, akkor nem ismer engem, én se ismerem őt. Olyan szépen leírja Pál, hogy ismeritek az Istent, és ő is megismertette magát veletek. Ismertitek ezt belülről. Ez az a teljes egység. És hiába vagyok én akármilyen prédikátor, vagy csodatevő szent lehetek. Ha nem adtam az életemet az Úr Jézusnak, akkor becsaptam magamat. Sokan mennek úgy a pokolba, nem van írva az Ószövetségben, nem találtam meg a helyet, már nem tudok úgy emlékezni. Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva, felnyitja szemeit, és semmi sincsen. Így halt meg az a gazdag, akinek a kapujába feküdt Lázár. Gazdagon feküdt le, de amikor felnyitott a szemeit, semmi sincsen, még egy cseppi sem vigasztalásul. Most szeretnék azokhoz szólni, akik esetleg megpróbáltak más segítséget is igénybe venni. Úgy gondolom, lesz majd előadása különféle tévtanításokról, ördögi manipulációkról. Mindig megszenvedem, amikor az újságokat kinyitom és a horoszkópokat olvasom. hogy ez a magyar nép ennyire ostoba, hova süllyedt? Hogy a silagok állásából akarja megtudni. Másik reklám, küldje le a tenyere lenyomatát, megmondom a jövő hét. Ez egy 4 éves gyereknek, ha mondom, az is értés. Felnőttek. Magyar Tudományos Akadémia már 2-szer tette közé az Élet és Tudomány című füzetben a nyilatkozatát, hogy ekkora ostobaság nincsen, hogy a csillagok állásától, főleg a születésünkkor milyen csillagállás volt. Azt mondja a Tudományos Akadémia, ha egyáltalán a csillagok hatnának, akkor a fogamzásról hatottak volna. De semmi közük az ember élethez, semmi. Csak azt, hogy bámoljuk őket. Nem tudjuk, mit nézzünk. Ennyi van. És ostoba emberek horoszkópokat. De rettenetes. Soha el ne halljatok semmiféle jövendőmondókhoz, meg ne fordulhatok más forráshoz. Most Ézsaiás könyvének a 31. részéből szeretnék olvasni, ahol van egy mondat. Jaj azoknak, akik Egyiptomban mennek segítségért, Ézsaiás 31.1. Jaj azoknak, akik Egyiptomban mennek segítségért. Soha. Még azt is meg kell nézni, ha valaki természetgyógyászt keres. Vannak olyanok, akik minden különös szellemi erő nélkül egyszerűen adott nekik Isten egy gyakorlatot. Én is ismertem olyat. Nem csinált semmilyen hókusz-pókuszt. Az orvos nem vállalta, menjen el ahhoz, az asszony volt. Az épületeket úgy helyre ropogtat, egy masszőr volt. Hát ahhoz nem kell hit. De nem Isten helye. Én még nem voltam náluk, és nem is akarok menni. De én is szedek egy kiló gyógyszert hoztam magammal, állandóan szednék el a tablettákat. Háromszor voltam az asztalon. El kell fogadni ezeket a segítségeket. De az Úr Jézussal voltam az asztalon is, és a tablettát is nekik köszönöm. Nagyon vigyázzatok, semmi olyan segítséget ne fogadjatok el soha, ahol érzitek, hogy a Szentlélek tiltakozik. A kezeteket oda ne adjátok idegen erőknek, se a gondolataitokat, soha. Most akkor egy kedves kérdés jönne. Ha nem Egyiptomban megyünk segítségére, akkor én ezt mondanám, hogy jó lenne, ha most a szívetekben kimondanátok, hogy elhiszem, amit Jézus mondott, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Volt egy másik mondása. Mindent nekem adott át az én atyám. Mikor ezt én elolvastam, én felugrottam a Bibliám elő, és újra szolgáltam a szobában, nem volt senki, mert elgázoltam volna. Annyira jó kedvel szolgáltam. Hát akkor engem is. Mindent nekem adott át az atyám, akkor engem is. És nem akarok elmenni onnan. Én is ezt akarom. Úgy örültem, és mindig örülök. Isten engem az áldott fiának adott. Ő pedig megtisztítva engem rendbe hozva, visszaad az atyának. Nem csodálatosan szép. Mindent nekem adott át az én atyám. Úgy örültem, akkor engem is. Lehajolt a mennyből. A szemétdombon talált egy törtserepet, Zimány József volt ráírva. Felvette, vérével mosta meg, és hol tüzet, hol vizet ezben egy hordozza. És bárkivel megteszi, aki vállalja, hogy én a te tulajdonod vagyok, Uram. Mindenkivel különös kedvességgel bánik az Úr Jézus. Nem sokáig tart, még egy kis türelem. Mondtam nektek, tegnap azt az apászát, aki egy gyűrűje volt, és mindenkinek mondom most, aki ezt a szövetséget megkötötted, ne tegyétek le egy gyűrűt, hanem a második Zsoltárból olvasok valamit, egy is olyan vers, amit naponta mondok magamban. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, mind boldog, de mind boldog, aki hozzá menekül. Csókoljátok a fiút. Van alap és mód a szerelemre, ez. Egyetlen módon tudjuk szeretni az Úr Jézus, megmondta. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Csókoljátok a fiút. Minél nehezebb a szófogadás, annál hangosabb a csók. Van Júdás csók és van ilyen csók. Úgy várja a szeretetnek ezeket a jeleit. Van ám félelmes folytatása. Szinte egybecseng ezzel, amit mondtam, hogy fölgerjed haragja. A példabeszéde könyvében találtam egy igét, a 6. fejezetben, így szól a 34. vers. Mert a térzékenység haragra lobbantja a férfi, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján, nem fogad el semmiféle váltságot, nem enged bármennyi ajándékot adnak neki. A térzékenység haragra lobbantja a férfi. Nem olvastátok az Ószövetségben, hogy az Úr a te Istened féltő, szerető, féltékeny Isten? Amikor valaki már megizleltette az Istennel az ő emberi szeretetét, attól kezdve ő féltékeny. Az igazi szerelemben mindig van féltékenység a Földön is. Akit szeretünk, azt féltjük. De amikor ezt a féltékeny szeretetet felingerni valaki, akkor fellobban a haragja. Hallottátok az Uzza történetét? Az Ószövetségből? Nem akarta tartani a frigyládát, mert megbélent a szekeren. Nem szabadult hozzáérni, csak lévitákat és csak rúddal vinni. Megfogta és rögtön meghalt. Nádáb és Abihú, Áron két fia, egy kicsit ittas volt. És a szertartást nem úgy végezte, hogy kell, ott égtek meg az Úr szín előtt. Anánia sofőr egy kis pénzt tett félre. De a féltékeny szeretet ezt nem engedi meg. 3 órán belül meghalt a férje, a feleség is. Ne lobbantsátok fel a haragot. Azoknak szólok, akik már egyszer jó jegyben jártak az óra. Akik már csókolták a fiút. Mennél közelebb voltam hozzá, annál veszedelmesebb nekem. Mikor Nádáb és Abihu megégtek, odajött Áron, látta a szén véget 2 fiát, csak a hallja az úrtól az üzenetet. Akik hozzám közel vannak, azokba kell megszenteltetnem. Mennél közelebb van valaki, annál nagyobb a veszélye. Annál több az áldás. Pál apostol elragadtatott egeken át, egész magasra, de ha ő csak egyet lépett volna balra, rettenetes halála halt volna neki. Mennél közelebb van valaki, annál jobban kell vigyáznia. Most elhangzik a kérdés, hogy ki ez? Hát tudjátok, én ezt a csodát, hogy dühöng a tenger, félig már a hajó, félig van vízzel. Ott a halál. Feláll. Most ébresztették fel. Ott áll felségesen, nyugodtan felemeli a kezét. Némulj meg, csend legyen! Elhallgat minden. Így még nem látták őt, ezt még nem szabasztalták. Kérdik, hogy ki ez? Én felírtam magamnak az én válaszomat. Ő Jézus Krisztus, az én mindenható Uram, akit mindennél és mindenkinél jobban szeretek. Próbáljátok így válaszolni szívből. Erre a kérdése ki ez? Ő az én mindenható Uram, a Jézus Krisztus, akit mindennél és mindenkinél jobban szeretek. Ő az én mindenható Uram, a Jézus Krisztus, akit én mindennél és mindenkinél jobban szeretek. Ez az egyetlen helyes válasz. Lehet más mondatokban, de ez a tartalma. Ha nem ezt mondjuk, akkor baj van. Azért minden új évkor a gyülekezetemnek adtam egy jelmondatot. Volt, hogy meg kellett ismételnem. Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe. Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe. Ez rímel is így, és össze is tartozik. Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe. Az Ézsaiás könyve 25. fejezetében van egy nagyon érdekes mondat. Érdemes elolvasni. Olvasom. Ézsaiás 27:5. De aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg vele. Sokan mondják, Uram Isten segíts, rábízom magam, hiszek. De nem békültünk ki. Hogy lehet rábízni magam, hogy haragos, aki mindenható is haragszik rám. Én meg rábízom magam. Ez nem lehet. De aki én nem bízza magát, béküljön meg velem. Mintha Isten kérne mi általunk, a Krisztusért kérünk, béküljetek be az Istennel, ezt írja Pál. Ha van itt valaki, aki még nem békült meg, a békesség feltétele, hogy magamat vádolom. Jónás úgy menekült meg, hogy azt mondta, hogy dobjatok a tengerbe, méltó vagyok a halálra. Így menekült meg. Mikor az ember halálra ítéli magát, meg van mentve. Ha nélkül nem. Így lehet megbékülni. Az a bűnös, aki csak zokogott a Jézus lábaira borulva, nem tudott szólni se, a bűntudattól, a fájdalomtól, az elítélte magát éppen eléggé. Mindenki mondta, ha tudná Jézus, hogy ki ez, ki ez. Tudta. És szeretettel feloldozta. Béküljön meg velem. Van egy ilyen ige, aki hisz a fiúban örök életem, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Sok ember, mikor lefekszik, magára húzza a takarót, leoltja a villanyt, kinézi a egyre szép csillagos ég, és nem tudja, hogy Isten haragja borul rá. Úgy fekszik le. Sok embert eltemettem, aki lefekült este nyugodtan, reggel már hideg volt. Nem tudta, hogy hideg, milyen takaróval lefekszik le. Isten haragja marad rajta. Akkor nézzük egészen most már, összefogva az egészet, még egyszer. Hát ki ez? Na mit tudtak válaszolni? Én csak ezt tudom mondani, hogy ő Jézus Krisztus, az egy mindenható Uram, akit mindennél mindenkinek jobban szeretek. És mindig vétkezek, ha csak hajszányira eltérek ettől, és nem akarok. Ez óriási szabadság. Elfelejtettem mondani az elején, amikor arról beszéltem, hogy nem tudjuk, hogy mi vár út közben. Testvérek, nem érdekel engem, hogy mi következik az úton. Azt mondta Jézus, menjünk át, akkor megyek. Hogy miért nem tartozik én a vihar. Nem az én dolgom, nem is én fogom lecsendesíteni, nem is várja. Engem nem érdekelt, amikor a levelet Szálinnak megértem, hogy mi következik. Vártam a halált. Lett egy 92 hónapos láger megbörtön. Ez elmúlt. Én rám ez nem tartozik, velem volt mindig. Én rám azt tartozik, hogy fogadjak szót. Eljön a ti életetekben is van sokféle döntés, amikor dönteni kell, nem lesz könnyű. Ha azt mondja, oda menj, akkor oda kell menni. Oda nem menj, akkor nem kell oda menni. A következmények nem tartoznak ránk. Mi egy dologért vagyunk felelősek jól hallani, nem úgy, mint azok a lányok, akik mindig belemagyarázták a maguk szerelmét az igébe, és megbántották az urat, nem szabad. Jól kell hallani, ez kell tiszta szív, ha tiszta a szív, tiszta a fül, ezeket össze van kötve. Akkor a szem is tiszta. Jól látok, jól hallok, Nekem elég annyi, hogy megértsem jól a parancsot. Én amikor 21 éves voltam, elkezdtem imádkozni egy feleségért. Ismeretlen feleségért. És így imádkoztam. Uram, adj nekem egy feleséget, hívő legyen, 5 évvel idősebb legyen, szép ne legyen, nagyon okos ne legyen, gazdag ne legyen. Elmondtam egy barátomnak, azt mondja, hogy nem vagy normális. Dehogy nem. Hát először is nézed, ha 5 évvel idősebb, akkor tapasztaltabb is. Nekem kell egy feleség is, meg anya is. De legyen szép, nem mindig forogjanak utána, amikor megyünk együtt. Elég, ha én forgok. Ne legyen sok pénzzel, azt mondja mindig, hogy én hoztam pénzt a házhoz, szalmas. Nem, ha nagyon okos, akkor is leint. Nem, csak úgy csendesen. És kaptam egy 5 évvel idősebb feleséget, nem volt gazdag, nem volt szép, de aranyos, kedves. Nem tudta kérdnek vére, de már nem volt mentség esküvő után. Csak most tudom, hogy itt tettem el. Sokszor sajnálom most már, hogy néha ideges üzenete volt. Egy betegsége volt, soha nem tudott idejére bepakolni. Én állandóan utol vagyok. Egyszer azt mondja az Esper, ez ki nem állhatott engem, de azt mondja mérgesen, Zimáinak autója van, és mindig elkési. Esperes úr, de feleségem is van, add már. Igen, kár, most már nem is tudom, hogy mit késtem, mert akkor kár volt annyira háború. Sírszegény, érzem meg, hogy nem tudok bepakolni. Aztán volt, ezt láttátok, hogy mondjam ezt Tamásnak, aki vagy már házas, vagy majd lesz. Elmentem a boltba, megvettem a tejet, föltettem a gázra, mondtam a feleségemnek, hogy a gázom van a tej. Ő meg porszívózott. Jó van. Én ugye, mint jó férj, megvásároltam, az acskót kibontottam, a tejet kiöntöttem, a gáz meggyújtottam, a gáz ott hagytam, nem elég. Egyszer jövök be az igazából, a feleségem porszívózott, karamellbe úszik az egész. Az ománcok lepattogtak, lukasok azért. Azt kívül, hogy mit csináltál? Mondom, te mit csináltál? Hát, tessék, nem te. Átlukott a karamell felhőbe és igazkoztak. Akkor rájöttem arra, hogy nem úgy kell. Ha már feltettem ágyakat, még egy negyed órát azon a felpont. Hát ez a szeretet, nem, hogy ott hagyom neki, aztán veszünk új lábas mindenhez. Na most, beszéltem arról, hogy akinek van annak adatik. Én arra kérek most mindenkit, hogy gondoljátok meg, minden egyes Isten tiszteleten, csendes órán kell kapnotok valamit. És csak azt kap, akinek van. De akinek nincs, vagyis nem fogja meg az újat, akkor elvészhetik az is, amilyen volt. Ha én nem gazdagodok minden csendes órámban, minden Isten tiszteleten, ahol jó igen hirdetés hangzik, de van rengeteg mancsetából kirázott beszél, sokkal csak kisiparos, űzi az ipart, nyugdíjba kéne tenni, de dolgoznak engedély nélkül. Milyen jó, hogyha így van, és azt mondhatjuk igazán, hogy Isten nekünk kinyitotta az ő drága kincstárát. Elmondom nektek befejezésről még azt, hogy nem befejezés, csak baj nem, hogy amikor elolvastam a Bibliában Aksa történetét, aki Kálebnek volt a lánya, Káleb és Józsué maradtak meg, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, a 20 éven felüliek közül csak ketten maradtak meg, akik bemehettek az ígéret földjére, és Káleb azt mondta, hogy aki kérját szépen, azt az erőzítményt elfoglalja, annak adom a lányomat, Aksát feleségül. Nem kérdezte a lányát, hogy tetszik vagy nem, akkor így volt. És elfoglalta, az unoka is ott él, és megkapta Aksát feleségül. Elmentek a fiatalok, már azt szépen. És akkor ám a férj okosan szól, azt mondja a feleségének, hogy apád kiadta nekünk az örökséget, napverte déli vidéken, nem adott egyetlen forrás sem. Menj vissza és kérjél apától forrást. Szamáron vissza szamarabol a fiatalasszony, Kálebban kemény ember volt. Mi árad majd, mit akarsz? Így fogadja. Ez az első találkozás a házasságban, nem így kell fogadni fiatalasszony. Mi áradban vagy te? Olyan bölcs volt a lány. Mindenkinek szeretném tanácsolni, hogy a szüleivel, ha kemények vagy nem igazságosak, így beszélnek. Apám, ajándékozz meg engem. Már megvágyult az öreg Káleb. Mit akarsz? Látod, te adtál férjhez, nem kérdezed meg, hogy kihez, úgy benne van a válaszban. Adtál nekem déli napverte vidéket, nem adtál forrást. Az apa rögtön belátta. Neki adta a felső forrást, meg az alsó forrást. Mikor ezt elolvastam, én meg akkor is felugrottam, örültem. Én is ezt kérem, atyám, a felső forrást ad nekem, hogy megértsem az igét. Nyisd meg az alsót, hogy a bűnös szájam el tudja mondani. Ha nem nyitja meg a felső forrást, nem kapok semmit. De hiába, ha ezt nem nyitja, nem tudom elmondani. Aki közületek az úrnak akar szolgálni, már így mindenki közelek a közelé. De nincs munkanélküliség, és ebben a könyvben, ott, ahol már nincs nyomtatott betű, leghátul, a felirólapra van írva ezt, hogy prédikátor 8-8. Ott ez van, háború idején nem engednek szabadságra senkit. Most háború van. Soha ennyi démon nem volt a földön, mint most. még több van, mint a Jézus földre járt, akkor is sok volt, de most több van. Az iszlám óriás erővel hódít. Mohamedának egymás után áldozzák fel magukat az ügyért. Robbantják magukat, rész nélkül egymás után. Hol vagyunk mi ettől? Hol vagyunk? Manaszkodtam, hogy nem tudok megborotlálni, nincs meleg víz. Hát ha nincs, akkor ne borotlál. Majd elmegyek ilyen szakába, nem számít. Most elolvasok még valamit, és ezzel befejezem, mert ez a legnehezebb rész az egész üzenetnek. A Sámuel első könyve 15. részéből, 1 Sámuel 15-ből olvasok, ahol ez van. A 21. verset olvasom. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. Az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Elolvasom még egyszer. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. Az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Most valakinek azt mondanám, hogy bálványimádó, vagy megsértődne. Pedig itt sok bálványimádó van azért, mert minden engedetlenség olyan, mint a varázslás vétke, minden ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mikor jön egy kísértés, és halljátok az Úr akaratát, és a szívetekben ott van a tiltakozás. Ha engedetlenek lesznek az Úr szavának, mint ahogy Saul azt csinálta, Amálekitáknál a zsákmány javát meghagyta fegyén parancs az volt, hogy el kell pusztítani. Azt mondta, azért hagytuk meg a kövér jószágot, hogy az Úrnak áldozzuk. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Viszont többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Mindig gondoljátok, ha nem fogadtok szót, hogy varázslók vagytok és bálványimádók. Ezen nem lehet változtatni. Anyukátok mondhat, amit akar, vagy a szerető kedves barát mondhat bármit. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás. És a mostani Isten tiszteleten is kaptatok felszólításokat. Én tudom. Ha nem fogadtok szót, olyan, mint a varázslás vétke, olyan, mint a bálványimádás. Innen most kimegyünk mindnyájan. Mennek ki Istennek kedves gyermekei is, akik királyok. Királyfiak. És mennek ki, akkor sose lesznek királyok. Kimegy bálványimádó, kimegy varázsló az ajtót. Mert nem fogad szót. A parancs pedig ennyi. Hogy van a Bibliában? Az az Isten akarat, hogy minden ember üdvözüljön. Az üdvösség útja Jézus. Isten akarat az, hogy a ti szívetek Krisztusé legyen. És akkor, ha bárki megkérdezi, kicsoda ő, megmondjátok. Ő Jézus a mindenható, az én felséges Uram, akit mindennél és mindenkinél jobban szeretek. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, áldott Istenünk, örökkévaló Atyánk, hogy ilyen megváltoztattál nekünk. Köszönjük, hogy egyetlen dolgunk van, a szófogadás, az engedelmesség, de ehhez is kérjük az erőt, a segítséget. Szeretnénk, hogy megtisztulni, tiszta szív, tiszta szem, jó hallás, tiszta kéz, hogy kedvesek legyünk előtted. Bocsáss meg, hogy nem tudjuk élni a királyfiak életét. Ott van életünkben sok helyen az engedetlenség. Nem is tudtuk, hogy ez bálványimádás és varázslás. Bocsáss meg az Úr Jézusért. Most már tudjuk, és a helyzetünk még félelmesebb. Őrizd meg bennünket, hogy el ne essünk. Írd be szívünkbe az ígét, és a szívünk vallomása lesz. Én mindenkor veled leszek. Te fogod a jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz. Végül dicsőségedbe fogadsz be. Adj nekünk egy boldog találkozásot, ahol nem lesz sírás, elválás, búcsúzás, csak fény és megújulás. Amen.